Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő évi adóváltozásokról, az online csalások elleni hatékonyabb fellépésről és a Tisza-tó kiemelt térségé nyilvánításáról is dönthet ma az országgyűlés, amely megvitatja a Hurrem Magyar Kutatási Hálózatról szóló törvényjavaslatot és a 2025-ös költségvetést megalapozó előterjesztést is. Megvitatják az egyes közlekedési tárgyú törvények módosítását, amely egy tucat törvényen változtathat. Aláírta tegnap a 3 éves bérmegállapodást a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel a kormány. A következő 3 évben a minimálbér 9, 13 és 14% nő, a garantált bérminimum pedig jövőre 7% emelkedik. A Karmelita Kolostorban tartott eseményen Orbán Viktor miniszterelnök reálisnak nevezte jövőre a 3%-ot meghaladó gazdasági növekedést. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Inforádióban azt mondta, jelenleg leginkább a növekedésben lát bizonytalanságot, főként a német gazdaság állapota és a Trump adminisztráció gazdaságpolitikája miatt. Az új amerikai elnök a hivatalba lépésének első napján 25%-os vámot vett ki minden Mexikóból és Kanadából érkező termékre. Donald Trump a Truth oldalán azt írta, az intézkedés addig marad életben, amíg illegális bevándorlók és drogok, főként fentanil érkezik az Egyesült Államokba. A politikus 10%-kal emelni a vámtarifát a kínai árucikkeknél, amíg Peking nem akadályozza meg a kábítószerek beáramlását az országba, írta a vg.hu portál. Magyarország a legbiztonságosabb helyszín Európában a kelet-nyugati együttműködés számára. Ebből a gazdasági semlegesség stratégiájából hazánk eddig is sokat profitált, és ezután is sokat fog, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter a második kínai nemzetközi ellátási lánc kiállítás megnyitóján mondott beszédet, ahol hazánk díszvendég. A tárcavezető aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a világ ismét a blokkosodás felé halad, ami teljesen ellentétes a magyar nemzeti érdekekkel. A kormány ehelyett a konnektivitás erősítését tartaná kívánatosnak. Kitért arra is, hogy hazánk közepes méretű ország, tengerpart és energiahordozók nélkül, a stratégiánk így a képzett munkaerőre, a befektetések vonzására és a mély világgazdasági integrációra alapul. Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztést arra, hogy Magyarország és a Kínai Népköztársaság között is legyen kiadatási egyezmény. Ez derül ki a magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozatból. Ebben Orbán Viktor felhatalmazza az igazságügyi tárcavezetőt, hogy a tárgyalásokon résztvevőket kijelölje, hogy ő vagy az általa kijelölt személy aláírja a kiadatási egyezmény szövegtervezetét. Az egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot Szijjártó Péternek kell kiadnia. Korábbi sajtóhírek szerint a kölcsönös kiadatási egyezményről Xi Jinping budapesti látogatásán született megállapodás. A tavaly közölt népszámlálási adatok szerint már több mint 18 ezer kínai él Magyarországon. Ennek emberjogi szempontból is van jelentősége, hiszen korábbi precedensértékű döntésében az Emberi Jogok Európai Bírósága egy tajvani férfi esetében kimondta, hogy kiadatása a Kínai Népköztársaságnak sérteni az Emberi Jogok Európai Egyezményének kínzástiltó 3-as cikkeit. A hazai villamosenergia rendszer terhelése pénteken dél és délután 4:15 között a 4 órás időszakban 7450 megawattra emelkedett a Mavir Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT bruttó hitelesített tény adatai szerint. Az új csúcs az elmúlt években a megszokottnál hidegebb időben megnövekedett fűtési igény és az elektrifikációs trend következménye, írták. A rekord idején az áramigény legnagyobb részét import fedezte, a naperőművek a borús időben alig termeltek, viszont a szélerőművek jól teljesítettek. A NATO és Ukrajna rendkívüli tárgyalásokat tart, miután Oroszország egy kísérleti hiperszónikus ballisztikus rakétával megtámadott egy katonai létesítményt a közép-ukrajnai Dnipró városban, írta Euronews. Értékelik a háború eszkalációját, amelyre azt követően került sor, hogy Ukrajna két hullámban oroszországi célpontokat támadott Kurszk és Briansk térségében. Erre válaszul, az oroszok egy oresnyik rakétával mértek csapást a katonai létesítmény ellen. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint ezzel döntő szakaszba lép és nagyon drámai méreteket ölt a 33 hónapja tartó konfliktus. John Kirby, a Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsának stratégiai kommunikációért felelős koordinátora hivatalosan megerősítette, hogy Ukrajna engedélyt kapott a nagy hatótávolságú rakétáik használatára oroszországi célpontok ellen. Ez az első alkalom, hogy hivatalos amerikai forrásból erősítették ezt meg. Végül az időjárásról. Egyre több lesz felettünk a felhő. Az északi középhegység tágabb környezetében már végig borult marad az ég. Szitálás, gyenge eső néhol előfordulhat, többfelé felélénkült a szél. A csúcshőmérséklet plusz 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Medréből kilép, szétterül, mint ős lápvidék, ó, szakad a gyenge gát. Az erdő népe költözik tovább, vízben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. De jaj, mire újra épül a gát, az erdő népe talál más hazát. Más hazát. S a vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már, s én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fát, ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós ág. Az erdőt a holmadár már nem dalol, csak csend van, víz és fák. Víz és fák.
és fák.
Víz és fák.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A németek kitelepítését 75 éve az 1949. október 11-én megjelent kormányrendelet törölte el. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A kitelepítés előzményéről, végrehajtásáról Grósz András történésszel beszélgetünk.
Az 1920-as tiroli békeszerzéssel tulajdonképpen az eddigi 2 milliós német népesség alig több mint 1,5 milliósra csökkent, de éppen az a 1,5 milliós németség maradt a határokon belül, akik a 18-19 század elején települtek be az ország területére, telepítettek be az ország területére a török kiűzése után, és az a németség, döntően az a német népesség maradt határokon kívül, akik sok erősen német öntudattal rendelkeztek, és a magyarság nem alakult ki olyan szerves kapcsolatok, mint azoknak, akik belettek telepítve a 18. század folyamán. Ugyanakkor beindult a német nyelvi kulturális jogok védelme éppen abban fakadóan, hogy a tiroli határokon belül maradt német népesség az ország legnagyobb nemzetiségévé vált, és ennek a német kultúra és nyelvi jogok meghatározó egyénisége volt Bleier Jakab, korábbi nemzetiségügyi miniszter, egyetemi tanár, aki 1921 őszén létrehozta a Sonntagsblatt című német nyelvű hetilapot, másrészt 1923-24-ben létrehozta a Magyarországi Német Népművelődési Egyesületet az akkori Bethlen kormánynak az egyetértésével, annak érdekében, hogy a hazai német kisebbségi jogok azok érvényesülni tudjanak. Az volt a kormánynak a feltétele többek között, hogy politikai párt nem alakulhatott, tehát csak és kizárólag kulturális területen tevékenykedhetett. Ugyanakkor Bleier erőteljesen harcolt a hazai német oktatási jogokért is. 23-ban volt olyan rendelete a kormányzatnak, amely létrehozhatónak tartotta a kisebbségi iskolákat, ABC típus, tehát egynyelvű német, vegyes tannyelv, illetve magyar tannyelv, csak német kisegítő nyelvű iskolák létrehozásával, de ezeket a iskolák létrehozását döntően a helyi közigazgatás akadályozta, mivel az iskolák döntő többség ugye a katolikus egyházi fenntartásban működött, a katolikus egyházi fenntartónak az egyetértésére is szükség volt ehhez. Na, ez egy nagyon hosszú messze vezetne, de azt lehet mondani, hogy az utási nyelvi jogok kérdése az nem oldódott meg ebben a korszakban, tehát egészen a 20-as években sem megtudható rendezni, és Bleier is egyre inkább a német kormány segítségére próbált építeni, tehát külső segítséget vett volna igénybe, hogy a helyi németek vagy a hazai németek kiharcolják nyelvi és kulturális jogaikat. Ebben ellentétbe került tulajdonképpen harcos társával, Graz Gusztáv volt külügyminiszterrel, mert Graz is a nyelvi jogokért kívánt harcolni. Ugyanakkor ő csak és kizárólag a magyar kormánnyal való egyetértésben, a kormányban való kompromisszumokban látta a hazai német kisebbségi probléma megoldásának az eszközét. Ebben ők különböztek, és hát azért azt lehet látni, hogy 20-as évek végén, 30-as évek elejétől Németország fokozottabban figyelt már erre a térségre, és egyre inkább, főleg a 30-as évektől kezdve, egyre inkább tulajdonképpen fel akarta használni a hazai németeket arra, hogy politikai céljait megvalósítsa.
Azokban az évtizedekben, hazánkban a német ellenségnek volt-e valamilyen komolyabb társadalmi bázisa?
Kevésbé. Ebben az időszakban kevésbé. Én azt gondolom, hogy ez inkább talán majd a 40-es évek közepén jött elő.
A szovjet megszállás után. Részben
igen. Tehát, hogy ugye Németország a háborút elvesztette, ezáltal kialakult a társadalom belül is egyfajta német ellenség, hogy de ezt a politikai táplálta, ezt a fajta német ellenség. Helyi szinten ez egy sokkal nem volt a fekete-fehér ez a helyzet. A politika, a sajtó, propaganda erőteljesen hozzájárult ahhoz, hogy ez a német ellenség teret nyert. Hozzá kell tenni még azt is, hogy a 30-as évek végére létrejött ugye a Volksbund, az a Volksbund, amely több szempontból a náci Németországnak kinyújtott karja volt, és megpróbált minél több németet a sorai közé tudnia. A Bleiernek az egyesülete megszűnt egyébként 1940-re, és bár 1940 nyarán a második bécsi döntés követett, amikor Észak-Erdélyt visszakapta az ország ugye olasz és német támogatással, akkor a magyar kormány tulajdonképpen a Volksbundot ismerte az egyetlen legitim hazai német szervezetnek. Tehát alatt, aki más nem is tevékenykedhetett, ez egy kényszerű döntés volt a kormány részéről, és itt hat térje ki, ami fontos ez kitevítés szempontból is, a 41-es népszámlálásra. A 41-es népszámlálás volt az első olyan népszámlálás az országban, amikor nem csak az anyanyelvet kérdezték, hanem nemzetiséget is megkérdezték. Amikor ez a népszámlálás folyt, akkor Teleki Pál volt a magyar miniszterelnök, az volt a szándéka, hogy lehetőséget adjon a magyarországi németeknek arra, hogy magukat azzal a magyar nemzetiségűnek vallják, a magyar állam iránti lojalitásukat kifejezhessék, hiszen ez az időszak már, amikor a Volksbund nagyon erős volt, Németország cél is az volt, hogy minél több német vallja magát itt Magyarországon németnek, a Volksbund azért kampányolt, hogy minél több német bevallást eszközöljön ki. Ez nagyon fontos ütközéspont volt, ez a 41-es népszámlálás. Aztán azért látnunk kell, 41-ben már nem a trianoni Magyarországról beszélünk, mert hiszen már 41 tavaszára Észak-Erdély, Székelyföld, 41 tavaszán a Bácska, a Bánát visszatért az országhoz, illetve hát 38 magyar felvidék egy része, tehát gyakorlatilag rengeteg német népesség tért akkor vissza, akik jóval erősen öntudattal rendelkeztek, és itt egy nagyon komoly jelentét következett be, mint már mondottam. Ha csak a trianoni országot, területet nézzük, akkor közel 480 ezer német mondta magát, hogy német anyanyelvű vagyok, 480 ezer, és ebből a 480 ezer német anyanyelvből 303 ezer volt az, aki magát német nemzetiségűnek is tekintette. Tehát 170 ezer, ugye egészük a 303 ezer és 480 ezer közötti, most 170 ezeren mondták magukról azt, hogy magyar nemzetiségűek.
Az elemzések között olvasva azt látjuk, hogy a svábok hátrányos megkülönböztetésére kezdetben nem elvi okokból, hanem gazdasági kényszerből került sor.
Németekkel szembeni retorziók már 1944. decemberében megkezdődtek.
Gondoltam a 45-ös földreformra.
Csak azért említem a 44-et, mert a Málenki robot akkor kezdődött, amikor nagyon sok németet is elhúzottak, de sok magyart is. De ez a magyar államtól teljesen független intézkedés volt, ez a Szovjetunió intézkedése volt, amelyel a munkaerőhiányt kívánta pótolni, de ez teljesen független, igen, a magyar viszonyoktól. Ugyanakkor 45 januárjától kezdve a magyar-szovjet fegyverszüneti egyezménynek megfelelően a magyar-szovjet állampolgárokat internálni kellett. Na most német állampolgárból nem volt túl sok, hiszen 42-43 csak azokat lehet német állampolgároknak tekinteni, akik 42-43-ban önként az SS-be beléptek. Azoknak a nagy része azonban elmenekült az országban 44 őszint elén, tehát nem sok ilyen volt. Ugyanakkor valóban 45 márciusában, mert ő is célzott, a földreform rendelet az részben egy eszköz volt arra, hogy a ekkori Volksbund tagoktól a földeket elvegyék, és a magyar gazdáknak adják. Itt azonban a magyar pártok között nem volt egyetértés. A kisgazdapárt egy hosszabb folyamatot képzelt el, és egyfajta kártalanításra kívánta ezt végrehajtani, míg a Nemzeti Parasztpárt és a Kommunista Párt a saját szavazóbázisának a bővítésére használt föl ezt a földreformnak a kérdését, és valóban ez a németeket is érintette.
És nagyon vehemensen közelítettek a kérdéshez, nem csak a kommunisták, hanem a Nemzeti Parasztpárt is.
Ez a kettő párt volt, amelyik a leginkább ezt szorgalmazta a sajtó útján is. Ilyen szempontból a kisgazdapárt egy mérsékelte álláspontot képviselt ebben a kérdésben, ahogy a Szociáldemokrata Párt is, bár őket inkább az ipari munkásság volt az, amelyik az ő bázisukhoz szolgált.
Csehszlovákia mellékesen a magyaroktól is szeretett volna megszabadulni, nem csak a németektől.
Ez így van, csak azért ne felejtsük el, hogy mind Lengyelország, mind Csehszlovákia tulajdonképpen győztes hatalomnak volt tekinthető a második világháború után, mi a vesztes oldalon álltunk. Na, ugye azt lehet, hogy a szövetség ellenőrző bizottság a SZEB-ben a szovjeteknek nagyon döntő szavuk volt ebben a térségben, és csak a csehszlovákokkal nagyon szoros kapcsolatban álltak. Az az igazság, hogy 45 folyamán a magyar politikai elit is hezitált abban a kérdésben, hogy tudta azt, hogyha nyíltan kimondja, hogy mi a hazai németségtől kollektív akarunk szabadulni, vagy ki szeretnénk őket telepíteni, ahogy magyar kormány állította, akkor ezzel precedens teremtünk arra, hogy a csehszlovákiai német magyarságtól is megszabaduljon a csehszlovák kormány. Tehát ezt a magyar kormány nem vállalhatta föl nyíltan, holott azt kell mondanunk, hogy 44 késő őszén Nagy Ferenc, a későbbi kisgazda miniszterelnök, ugye nyíltan beszélt a kitelepítés szükségességéről. A 45 nyara volt az, amikor a nemzetközi nagyhatalmak is kimondták, megadták a lehetőséget a Potsdami határozattal arra, hogy a magyarországi életek kitelepítése elkezdődhessen.
Tulajdonképpen Potsdam megadta a jóváhagyást? Sok helyütt azt lehet olvasni, hogy nem adta meg.
Nagyon sokáig a magyar történetben már is az volt az álláspont, hogy külföldi nyomásra kellett nekünk a németek kitelepítését végadni, de ez nincs így. Itt egy közös felelősségről beszélhetünk. Nem kötelezte a magyar kormányt a potsdami határozat arra, hogy a kiterjedést végrehajtsa. A magyar kormány már sokkal korábban feltette ezt a kérdést, már a SZEB-nél is, a Szövetséges Nemzeti Bizottságnál is szorgalmazta a kitelepítés végrehajtását. Itt az volt a kérdés, hogy milyen módon, az egyéni felelősség elve alapján, vagy a kollektív felelősség elve alapján döntenek ebben a kérdésben. Végül a 45. december 22-én a minisztertanácsi ülésen hozott intézkedés a kollektív felelősség irányába mozdult el. Azért mozdult el, sőt ezt is tükrözte ez a rendelet, mert aki magát a 41-es népszámláláson német anyanyelvűnek, vagy német nemzetiségnek mondta, tehát nem csolta össze, hogy és, hanem vagy, tehát aki magát magyarnak vallotta német anyanyelvűt, azt is kitelepíthették, vagy a Volksbund tagja volt, vagy SS, vagy más német fegyveres alakulat tagja volt, nevét visszanémetesítette. Tehát egy nagyon tág teret kínálta arra, hogy kiket telepíthettek ki az országból, azt hozzá kell tenni. Pártok abban egyetértettek 45 második felére, hogy a kitelepítésre szükség van. Ez volt a kérdés, az egyéni felelősség, vagy kollektív felelősség. Azt gondolom, és a kutatások is ezt támasztják alá, hogy a kisgazda párt megosztott volt ebben a kérdésben, a szociáldemokrata párt óckodott a kollektív felelősségvonástól, nyilván neki az ipari munkás réteg volt a támogatottsága, akiket érintett van ez a kitelepítés, illetve a legvehemensebb azt kell mondanom, hogy a kisgazda párt egy részét, a kommunista párt, illetve egy paraszpárt állt ki a kollektív büntetés mellett, és ennek a végrehajtása is efelé kezdett megindulni 46. januárjában. A kormányülésen voltak egy-két ember, aki nemmel szavazott, egy miniszter Ríz István igazság, miniszter Szozdem volt, vagy a Bárányos Károly a kisgazdaként nemmel szavazott. A Gyöngyösi János kis volt a külügyminiszter, tartózkodott, mindvégig a kollektív felelősséget az egyéni felelősség mellett állt ki, de a többség ez a kollektív alapú rendelet meghozása mellett érvelt.
Beszélünk a kollektív bűnösségről. A vád szerint a háborús években a svábok voltak Hitler előretolt ékei. Fasiszta maradványról van szó, mondták akkor. Akik nem érdemelnek kíméletet.
Hát ez egy kollektív, stigmatizáló jellegű felszólítás, vagy fogalom volt, azt gondolom, hogy ezért lett volna szükség egy felelősségvállalásnak az előtérbe helyezésére. Ha a trianoni határokon belül nézem a Volksbundot, hogy 150 ezer tagja lehetett a Volksbundnak, ugye 480 ezer volt a népszámlálási adatok szerint a magyarországi német anyanyelvűek száma, abban 150 ezer volt aktív tag. Nyilván valaki többféle okból lépett be a Volksbundba, 40 után már nem is lépett be másba, mert csak a Volksbund működtetett országos német szervezetként. Valaki nyilván a gazdasági előnyökért, valaki meggyőzéses nemzeti szocialista szimpatizánsként lépett be, nagyon sok felelősség volt. Azt látni kell, hogy voltak ebben alternatív, voltak, akik nem léptek be, voltak, akik helyi egyesületekbe léptek inkább, vagy ott maradtak benne, és nem volt hajlandó a nemzeti szocialista propagandának meghajolni. Tehát nagyon sok oka volt ennek. De ez állítás nyilvánvalóan nem igaz, hogy szó nem volt erről, hogy itt ötödik hatoszlop, ami akkoriban sokszor elhangzott, és ami ugye mártként fogalmazott német után a németséggel szemben, de nyilván sokan viseltek azért felelősséget, ami történt.
Hogyan csinálhatták ezt meg közvetlenül a holokauszt után? Végül is hazánkból körülbelül 220-230 ezer embert telepítettek ki.
Nagyon sokféle terv volt a 45 nyarán. Ha végrehajtást tekintjük, kitelepítés végrehajtását, azt lehet látni, hogy erről már beszéltek egy-másfél éve a kitelepítés gyakorlati megoldását megelőzően, azt lehet látni, hogy elég előkészítetlen volt. Tehát 46 januárban Budaörsön kezdték el a kitelepítést, körbezáltal karhattam el a falut, teljesen önkényesen zajlott le, tehát akár a házak foglalása, az embereknek későn szóltak, hogy menni kell, hogy 100 kilót maguk pihettek magukkal, és hát nagyon sok szemben ezt az alakuló helyi közigazgatásra bízták, amelyben a különböző pártok foglaltak helyet, ahol az egyéni érdekek érvényesültek ezen a településeken, tehát ez nagyon meghatározó volt, hogy kik voltak segítőkészebbek, hol próbálták meg még azokat a földeket is elvenni, amelyekhez nem voltjuk, tehát nagyon zűrösen kezdődött az egész kitelepítési hullám, és ehhez még hozzátartozott az is, hogy Németország nyugati részére voltak a kitelepítések kezdetben, de 46 nyarán az Egyesült Államok jelezte, hogy nem bír el Németország több embert, és hát hogy a kitelepítésnek ha lehet ezt mondani, a humánusabb végrehajtására szólított fel, és ez talán 46 őszétől kezd ment el egy ilyen irányba, de hát nem lehet humánusról beszélni egy ilyen esetben, amikor vagy több százer ember visznek el. Akár 47-től volt már akkor a Németország orosz megszállási vezetébe is. 35 ezer embert vittek el, tehát ebben az időszakban Németország keleti zónájába.
Teszem hozzá, hogy az etnikai csoportok önkényes átrakozgatásának igazi mestere azonban Sztálin volt.
Ez részben így van,
aki bár... 30-as évektől úgy deportált egész népeket oda-vissza, de főleg a kazasztáni éhhalálba.
Igen. Az is tény, hogy akkor, hogy a nyugati hatalmak számára is egy megoldásnak tűnt, hogy ez az első világháborúban is olyan homogénebb területeket hoznak létre, országot hoznak létre, ahol a nemzetiségi összeütközéseket valamilyen úton, módon ki tudják küszöbölni. nemzetiségi összetűzéseket, de hát az első világháború után se vált ez be, és ez a második világháború után is tragikus következményekkel járt. És ebben a szempontban a összes hatalmak is viselik a felelősséget a kitépítés megvalósulásáért.
Külön érdekesség, hogy Sopron lakosságát hazárulónak titulálták azokat az embereket, akik tudom, 24 évvel korábban úgy szavaztak, hogy Magyarországhoz szeretnének tartozni, a városuk magyar részben maradjon.
Igen, ő Soproni ércsét is kitelepítették, sokat a polgárias útelem, de ők is ugye 46-ban erre a sorsra jutottak. Külön ki szeretném emelni a mentesség kérdését, kikaphatott mentességet a kitelepítés idején. Elég alacsony a belügyminiszteri délhajtási rendelet, az elég alacsonyan szabta meg. A 10% lehet maximum a mentesítettek aránya. Mentességet kaphatott az, aki demokratikus pártnak tagja volt, aki nem biztosította említett hűségét a világháború idején, esetleg magyar házastársa volt, de ez is eléggé, hát hogy mondjam, szóval a helyi körülmények voltak azok, amelyek ezt meghatározták, ki kapott katott mentességet, kinek tudtak mentességet adni. Azt fontosnak tudom kiemelni, hogy többen felemelték szavakat a kitelepítésnek az ilyen kollektív jellegű végrehajtása ellen. A keresztény egyházak, akár itt Mindszenti József esztergomi érsek nevét, vagy Spoilajos fehérvári püspöknek a nevét kell megemlíteni, vagy akár az evangélikus észre is tiltakozások voltak, írók, művészek, Füst Milán, vagy Sík Sándor is felemelték szavukat. Ez ellen, vagy mondhatnám, hogy Bibó Istvánnak a nevét, aki még 45 tavaszán, nyarán igazságtalanak tartotta azt, hogy azokat is kitelepítik, akik magukat magyarnak vallották, csak nyilván anyanyelvűnek. Tehát ő is egy nagyon komoly alapba vetette a befolyását, a véleményét, hogy ne kollektív jelleke valósuljon meg ez a kitelepítés.
A németek kitelepítését 1949. október 11-én megjelent kormányrendelet törölte.
Igen, tulajdonképpen 48 nyaráig tartottak a gyakorlatban kitelepítések, kisebb nagyon megszakításokkal, de tulajdonképpen 49-50-re volt az, amikor a tulajdonképpen, hogy ezeket a németektől elvett házakat, azt vagyonjogilag rendezni kellett, tehát az államnak valamilyen ezeket birtokba kellett vennie, és még akkor is vettek el vagyonelemeket a sváboktól. És ebből a szempontból ez egészen 49-ig elhúzódott. De utána valóban volt egy cezúra, hogy 50-re már teljes állampolgának ismerték el, itt maradt németeket, hát tragikus számot mondok én, most 49-ben volt a népszámlálás Magyarországon, és 41-es népszámlálás a trianoni Magyarországot tekintve közel 480 ezer német anyanyelvről beszélhetünk, ez 49-re 22 ezerre csökkent, aki bevallottak néhány anyanyelvét, és ebből a 22 ezerből mindössze 2-3 ezer mondta magát német nemzetiségűnek is. Tehát aki bevallott német nemzetiségűként hivatkozott magára, az, tehát ennyire lecsökkent a németeknek a félelemben éltek, nem merték ezt kinyilvánítani, jobban kellett elhallgatni. Tehát ilyen viszonyú esélyes következett a valóban mozgalmas 6-8 év alatt, ami 41 óta bekövetkezett.
Amíg a Magyar Királyság fennállt, a német lakosok hűségesek voltak a Szent Korona Birodalmához. Annak részeként határozták meg magukat.
Igen, ez az úgynevezett Deutsch-Ungár tudat, tehát magyar-német tudat, tehát az, hogy megőrzöm német kultúrámat, megőrzöm német anyanyelvet, de a magyar államhoz abszolút lojális, és a magyar államot tekintem a hazámnak. Ez aztán 1920-ba kapott egy sérülést a trianoni békeszerződéssel, és hát aztán csúszott ki aztán 45-ös, 46-os kitelepítésekben.
Magyarország, illetve Kelet-Európa mit veszített a németek kitelepítésével? Hiszen a hazánkban a németek az államalapítás óta jelen voltak, illetve vannak.
Így van, hát egy óriási földműves az átnyésztéshez, gazdálkodáshoz értő, ha a magyar viszonyokat nézzük, erőt képviseltek, akik elmentek az országból, egy dolgos, művelt népességet.
Városi jogrendszer kialakítása.
Így van, a középkor, így van, tehát a városi polgárságunk egy része, de főleg ezért itt a parasztságot, a németparasztságot érintette, ez egy borzasztó veszteség volt az ország számára, és itt nagyon fontosnak tartom még azt elmondani, hogy erről Tóth Ágnes történésznek volna egy kiváló kutatási eredménye, hogy nagyon sokan hazatértek, sokan hazatelettek volna térni 46-os kitelepítések után, és olyan 10-15 ezer embert mondhatok, akik hazatértek valamilyen módon 40-es évek másik félben, az 50-es évek elején. Talán Budaörset említhetném még, ahol egy család 56 nyarán tért vissza. Elérte azt, hogy hivatalosan véleményeztetés hazatért, de úgy, hogy nem kapották vissza a házukat, de ők teljesen nulláról 56 nyarán, tehát ahol forradalom előtt érkeztek vissza, és itt is maradtak. Tehát nagyon sokat hajtott a honvéd, és a halálukig akár a magyar országra tekintették a hazájuknak és igazi szülő otthonuknak. Még ha négy országban tudtak is gyökeret ereszteni, persze 40-esek másik
felétől. Hát egy büszke sváb gazdák, el kellett menniük Németországba, és ott betanított munkásként kellett élniük.
Így van, hát először borzasztó körülmények közé kerültek, ugye ez a vonatta való kivagonírozásuk őket a Németország nyugati, majd ugye keleti felébe. Nem várt őket semmi, először szükséglakásokat kaptak, vagy menekült olyan táborokban éltek, tehát egy óriási erő kellett ez. Ide tartozik, 1950-ben adtak egy olyan nyilatkozatot a kinti németek, akik megbocsátanak azoknak, akik ezt a kitevést végrehajtották, és egy gesztus, evel a lépése egy gesztus gyakoroltak tulajdonképpen, és ez Európa békésebb jövőjének a reményében adták ki ezt a nyilatkozatot. Már néhány évvel a kitelepítés után.
Nagy tétényben a Schwab kitelepítésnél nagyon sokan lugot ittak, vagy nikotint, hogy nem hagyják el szülőföldjüket.
Igen, nagyon tragikus egyéni történések voltak. Érintett vagyok olyan szempontból, hogy anyai nagyapámnak a testvérét kitelepítették. Anyai nagyapámat csak azért nem, mert ő éppen hadifogságban volt. Mesélték egyszer, hogy anyai nagyapámnak a testvére leszállt a vonatról, és a dolgát végezni ott a vonat mellett, és csak meghallotta, hogy éneklik a magyar himnuszt. És azért szerette, hogy visszament a vonatra, és akkor ezt tovább énekelte. Tehát, hogy megvolt ez a magyar állami lenti ragaszkodás a németek jó részében, akiket elvittek. Tehát így is így nagyon fontos értéket vesztettünk a németek kitelepítésével ebből a szempontból is.
A kitelepítésekre az emléknappal emlékezünk.
Igen, 2012-13-ban a Magyarországgyűlés elfogadta a magyar-németek kitelepítésnek emléknapját, amely a budaörsi kitelepítés kezdete 46. január 19-e az emlék, amikor erre a tragikus évfordulóra emlékezünk.
Kedves hallgatóink, Grósz András történésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Az időn át, mint egy angyal, és te nem tudnád, amit álmodsz, az üzenet. Én tőlem, te neked, abba a világba vinnélek, ami szebb volt, mint amit most éltek, ahol meséltek az öregek, s nevettek a gyerekek. Szeren játszottak zenészek, s értették még ezt az egészet. Szerették, ami van, s csak azt vették komolyan, aki tudta a helyét az életben, itt erőben, észben és lélekben, s ugyan kőkemény akarat lerombol falakat, ahogy előre zuhanó hajjal jávor vál csak a ballal, az asztalra s a poharak röpülnek a kanalak, ugranak már a cigányok, megnémulnak a lányok, olyan gyönyörű pillanat, nem találsz rá szavakat, dalolnak már a legények, fiatalok még és szépek, nem tudják, hogy ez a múlt, nem sejtik a háborút, hogy úgy lesz mindennek vége, ahogy az ősz fordul a télbe, s mindaz, ami megmarad, az álmai, s te magad, te magad.
Istenünk. Őrizd meg békében megsarcolt nemzetünk.
A fény, magyarok földjén a remény, te vagy a kikötő a sorsunk tengerén. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán, jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem. Sebeink. Ébredj fel, és add vissza elhullott szárnyaink.
Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény, te vagy a kikötő a sorsunk tengerén.
Atyánk. Oldozz fel, és hallgass meg, őszinte kérő imánk.
Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény, te vagy a béke, a háború idején.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. A legutolsó alkalommal a házasság szentségével kapcsolatban megemlítettük, hogy rendkívül fontos a fölkészülés a házasságra. A lelkipásztor újra és újra hangsúlyozza, hogy valahogy ez olyan természetesnek tűnik, mindenki tudja, hogy hogyan lesz a házasság, ne szóljanak bele, ami természetesen fontos, de mégis jó lenne, ha a házasságra komoly előkészület volna. A katolikus egyház katekizmusa arról beszél, hogy a szülők és a családok példája és nevelése a legjobb előkészítés. a lelkipásztorok és a keresztény közösség, mint Isten családja, a házasság és a család emberi és keresztény értékeinek továbbadásában pótolhatatlan szerepet játszik. Erről a Katolikus Egyház törvénykönyve is beszél az 1063-as kánonjában. Annál is inkább fontos ez a pótolhatatlan szerep, mert korunkban számos fiatal megéli a családok szétesését, melyek e feladatnak már nem tudnak megfelelni. Már régóta tart az a sorozat sajnos, hogy a megkötött házasságok, és itt a szentségi házasságok sem kivételek, válással fejeződnek be, megjegyezve azt, hogy a szentségi házasságnál válás nem lehetséges, különélés lehet. Így folytatja a katekizmus, a fiatalokat alkalmas módon és idejekorán elsősorban éppen a családon belül föl kell világosítani a házastársi szerelem méltóságáról, feladatáról és megéléséről, hogy a tisztaság szeretetében nevelkedve megfelelő életkorban és erényes jegyesség után köthessenek házasságot. Második vatikáni zsinatot idézte a Katolikus Egyház katekizmusa, mégpedig a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciót, annak 49. pontját. Kedves rádióhallgatók, én úgy gondolom, hogy minden, ami a gyermek nevelésével együtt jár, ami a fiatalok irányításával jár, mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy megfelelő módon neveljék a házasságra a fiatalokat. Az az ember, aki önzőségre van nevelve, aki megélheti önzőségét akár a családban, akár bármely közösségben, az nehezen lesz alkalmas a házasság közösségére. Az önzés a legjobb emberi kapcsolatot is szét tudja robbantani. Ezután a katekizmus a vegyes házasság és a vallás különbségről beszél. Mind olyan pontok, amelyek a mai korban mintha háttérbe szorulnának, és nem lennének fontosak. Pedig úgy gondolom, hogy fontos erről is gondolkodni, és fontos ezeket a szempontokat, amelyeket a katekizmus és a katolikus egyház tanítása elénk tár, végig gondolni. A teljes egység a házasságban ugyanis feltételezi a közös gondolkodást, a közös hitet is. Ezt valahogy nem akarják tudomásul venni. De mit is mond a katekizmus az 1633-as pontban? Több régióban a vegyes házasság katolikus és megkereszteltek nem katolikus fél között elég gyakran előfordul. Különös figyelmet igényel mind a házastársak, mind a lelkipásztorok részéről. Más a vallás különbség, hiszen ott nem két megkeresztelt, de két különböző keresztény egyházhoz tartozó félköt házasságot, hanem a vallás különbség azt jelenti, hogy egy házasság a katolikus és meg nem keresztelt fél között jön létre. Itt hangsúlyozza a katekizmus, még nagyobb körültekintésre van szükség. A következő pontban azt írja a katekizmus, hogy hogy a hivatásbeli különbség a házastársak között nem jelent leküzdhetetlen házassági akadályt, de hozzáteszi, ha képesek a közösségbe behozni azt, amit mindegyikük a maga közösségében kapott, és képesek kölcsönösen megtanulni egymástól, hogy miként élnek Krisztus iránti hűségben. És itt a katekizmus rátér a nehézségekre. Azt mondja, nem szabad figyelmen kívül hagyni a vegyes házasságok nehézségeit. Ezek abból erednek, hogy a keresztények elkülönülése még fennáll. A házastársakat az a veszély fenyegeti, hogy saját házukban tapasztalják meg tragikus módon a keresztények elkülönülését. Mit jelent ez a mondat? Mit jelent az, hogy elkülönülésben élnek? Azt jelenti, hogy a keresztény közösségek, habár mindegyik Krisztusinak mondja és vallja magát, mégis másféle módon, és nem közösködik egymással liturgiában, szerencsére most már néha az imádságban igen. Ezután a valláskülönbségről szól a katekizmus. Azt mondja, hogy a valláskülönbsége nehézségeket még súlyosbíthatja. A hitbeli különbségek és magáról a házasságról vallott különböző fölfogások, sőt, a különböző vallási lelkületek is feszültség forrásává válhatnak a házasságban, főként a gyermekek nevelésében. És így megjelenhet a kísértés, ez a kísértés pedig nem más, mint a vallási közömbösség. Megemlíti a katekizmus a gyermeknevelésben való problémát, akár a vegyes házasság, akár a vallás különbség révén létrejött házasságban. Mit is jelenthet ez? Hol kereszteljük meg a gyermekeket? Egyáltalán megkereszteljük-e őket? Kinek a hitét kövesse? Ezekről később majd szeretnénk egy pár gondolatot mondani. A latin egyházban érvényes jog szerint a vegyes házasság megengedettségéhez egyházi hatóság kifejezett engedélyére van szükség, ezt a kódex írja elő. Megjegyzem, a lelkipásztor megjegyzi, hogy az Egri Főegyház megyében szokás, hogy a főpásztor az új évre kiadott rendelkezéseiben meghosszabbítja azt a fakultást, hogy engedélyezi a vegyes házasságok megkötését azzal a feltétellel, hogy a statisztikában minden év végén jelezni kell az abban az évben megkötött vegyes házasságokat. A valláskülönbség esetében a házasság érvényességéhez ezen akadály aluli kifejezett fölmentés szükséges. Ez az engedély vagy fölmentés feltételezi, hogy mindkét fél ismeri, és nem zárja ki a házasság lényeges céljait és sajátosságait, ezen felül a katolikus fél vállalja a kötelezettséget, amit a nem katolikus fél is tudomásul vesz, hogy megőrzi hitét, és gondoskodik gyermekeinek kerességéről és neveléséről a katolikus egyházban. Kedves rádióhallgatók, ez azt jelenti, hogy a katolikus fél ígéretet tesz arra, hogy minden gyermekét, akár fiú, akár leány, függetlenül az ő nemétől, a katolikus egyházban kereszteli meg. Erről ígéretet kell tenni. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket, a házasság szentségéről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.